Kedves testvérek, 3 héttel ezelőtt elkezdtük a zsidókhoz írt levélnek a tanulmányozását. Sok mindent elmondtunk erről a levélről, és egy kicsit belekezdtünk már az első versbe is. És most már rátérünk kifejezetten a zsidókhoz írt levél szövegének az olvasására és a tanulmányozására, megvizsgálására. És így olvassuk el a zsidókhoz írt levél első fejezetének az első 3 versét. A zsidókhoz írt levél első fejezet, első 3 verse. Ebben a szakaszban így szól hozzánk Isten igéje. Minek utána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a proféták által, ez utolsó időkben szólott nekünk fia által, akit tett mindennek örökösévé, aki által a világot is teremtette, aki az ő dicsőségének visszatükröződése és az ő valóságának képmása, aki hatalma szavával fenntartja a mindenséget, aki minket bűneinktől megtisztítván ült a felségnek jobbjára a magasságban. Hozzá vagyunk szokva, hogy az igehirdetésekben mindig azt keressük, hogy a saját életvitelünkre nézve milyen üzenetet ad az olvasott vagy a hallott ige, hogy milyen utasítást ad, miben marasztal el, vagy miben bátorít. És most egy kicsit más területre fogunk tévedni, illetve más területre visz bennünket ez az ige, mégpedig azért, mert nem elsősorban rólunk szól, hanem kifejezetten az Úr Jézusról szól ez az ige szakasz, és nem nagyon fogunk semmi olyasmit elmondani, hogy nekünk mi a teendőnk, majd legfeljebb csak egy kicsit a végén. Hanem az első és legfontosabb teendőnk most az, hogy figyeljük meg, hogy ez az ige szakasz az Úr Jézusról mit tanít nekünk. 3 héttel ezelőtt, amikor elkezdtük a zsidókhoz írt levélnek a tanulmányozását, akkor elmondtuk már az első verssel kapcsolatban, hogy sokszor és sokféleképpen szólt Isten a proféták által. A sokszor, nagyon érdekes szó a görög nyelvben, azt jelenti, hogy sok napon. Összetett szó, és azt jelenti, hogy sok napon. A sokszor tulajdonképpen nem egy oszthatatlan idő, hanem napokra oszlik. És sok-sok nap volt, amikor Isten szólt az emberhez. És meghatározott napokat rendelt arra, hogy beszéljen. Hogyha emlékeztek a Zsoltárok könyvéből, a 118. Zsoltár 24. verse azt mondja, hogy ez az a nap, amelyet az Úr rendelt. És sok ilyen nap volt abban az időszakban, amiről itt a zsidókhoz írt levél beszél. Isten rendelt napokat az örömre, és az ő szavának a hirdetésére és a meghallására, és az ige által való szabadításra, hogy Ézsaiás könyve 49. fejezet 8. verse mondja, hogy jó kedvem idején meghallgattalak, és a szabadulás napján segítettelek. És Isten most is naphoz napot ad, hogy beszéljen velünk, és a kérdés az mindig újra és újra, hogy mit is kezdünk mi ezekkel a napokkal. Azt is látjuk, hogy amikor Isten azt mondja, hogy Isten sokszor szólt, sok napon szólt Izrael népéhez, láttuk 3 héttel ezelőtt, hogy nagyon gyakran ennek az igének, ennek a beszédnek nem volt semmilyen foganatja. Csak kevesen vették be az igét. Ezért mondta az Úr Jézus a Máté evangéliuma 23. fejezetében, a 37. versben, Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik te hozzád küldettek, hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképpen a tyúk egybegyűjti kis csirkéit szárny alá, és te nem akartad. Ugye itt is azt mondja az Úr Jézus, hogy megölte azokat a prófétákat, ez a nép, és megkövezte azokat, akik ezeken az Isten által rendelt napokon oda mentek a néphez, és szólták az Istennek a beszédét. Aztán azt is láttuk, hogy sokféleképpen szólt az Isten igéje a múltban. Az egész Ószövetség tulajdonképpen az Istennek a sokféleképpen elmondott beszéde. Emlékszünk arra, hogy említettük 3 héttel ezelőtt, hogy Isten szólt az emberekhez a világnak és az Izrael történetének a leírásában, aztán szólt törvényekben, szabályokban, előírásokban, szólt konkrét személyeknek az élettörténetében, ugye úgy tűnik, mintha egy Rút könyve, egy Jobb könyve, egy Eszter könyve, hogy nem illene bele az egészbe, de mégis Isten azon keresztül is szólt. Aztán láttuk azt, hogy szólt költeményekben és énekekben, ugye ilyen az egész Zsoltárok könyve tulajdonképpen, vagy példázatokban, példabeszédekben, mint például a Prédikátor könyve, vagy a Példabeszédek könyve, és természetesen szólt közvetlenül proféciákban, látomásokban, isteni kijelentésekben, és már az Ószövetségben olvasunk arról, hogy mindezt az Isten szelleme ihlette. Dávid maga mondja ezt a 23. fejezet első és a második versben, 2 Sámuel 23 első fejezetnek az utolsó mondata és a második vers. Ugye Dávid mondja azt, hogy Izrael dalainak ő a kedvence, ugye sok szép dalt írt, tudjuk nagyon jól, az Úrnak szelleme szólott én bennem, és az ő beszéde az én nyelvem által. Tehát azt láthatjuk ebből az igéből is, hogy mindaz proféta, aki az Isten szelleme által szólt, tehát ez azt jelenti, hogy az összes ószövetségi szerző az tulajdonképpen proféta volt, mert az Isten beszédét szólta. Valamelyik nap szerdán, ugye itt volt a Vera, és megnéztük a revideált Károlyi Bibliát, hogy néz ki, és zavarónak találtuk benne azt, hogy ami kifejezetten az Isten szájából való szó, az pirossal van benne szedve. Ez megtévesztés. Mert az összekötő szöveg is az Isten beszéde. A leírások is az Isten beszéde. És igazából az egész Bibliát, hogyha ilyen alapon nézzük, akkor az egész Bibliát az első betűtől kezdve az utolsó, hogy pirossal kéne szedni. Mert az is az Isten beszéde, amikor nem Isten közvetlenül szól, hanem valamilyen magyarázatot vagy leírást olvasunk az igében. És ugye azt is látjuk, hogy sokan lebecsülik az Ószövetséget. Én beszéltem olyan emberrel, aki, amikor valamilyen nem lényeges, hogy miről igei dolgokról beszélgettünk, és az Ézsaiás könyvéből idéztem valamilyen igét, akkor azt mondta, hogy én az Ézsaiás könyvével ne jöjjek, mert hogy az csak az Ószövetség. És ugye ilyet nem szabad mondanunk, mert éppen ebből az igéből láthatjuk, hogy az az Istennek a sok napon, sokszor és sokféleképpen elmondott beszéde. Sokszor azért utasítják el az Ószövetséget, mert nem értik az emberek. És ezért nagyon fontosnak tartom azt, hogy foglalkozzunk az Ószövetséggel. Ugye nem véletlen szerdánként ugye mindig a Mózes, bocsánat, a Sámuel könyvét veszük sorra, és valószínűleg meg is kellene tartanunk ezt a szokásunkat, hogy egyik alkalommal ószövetségi, másik alkalommal újszövetségi ígét veszünk, mert ugyanúgy meg kell keresnünk az Isten kijelentéseit az Ószövetségben, ugyanúgy föl kell fedeznünk, és föl is fedezhetjük az Istennek az akaratát az Ószövetségben, sőt, magát az Úr Jézust is fölfedezhetjük, és meg is kell találnunk az Úr Jézust az Ószövetségben, mert ugye az egész zsidókhoz írt levél arról fog szólni, hogy az Úr Jézus hol van az Ószövetségben. Hogy mindaz, ami az Ószövetségben van, az már az Úr Jézusnak az Úr Jézusra előremutató árnyék, mint amikor megyünk valahol, és hirtelen azt látjuk, hogy elénk vetül egy árnyék, és abból tudhatjuk, hogy jön mögöttünk valaki. És ezért imádkozzunk azért, hogy az Ószövetségben megértsük azt, ami egy kicsit nehéznek tűnik. Ugye sokszor mondják, hogy hát nem értjük azt a sok törvényt, meg rendelkezést, meg nem tudom. Biztos, hogy így van, egy csomó mindent nem értünk, hogy mi a lényege. De meg kell, hogy értsük, mert ez az Istennek a beszéde, és amit itt most nem értünk, azt majd ott meg fogjuk érteni, nem mint hogyha az Új Szövetségből mindent megértenénk, csak úgy zárójelben mondom. Tehát azt látjuk, hogy az Ószövetségben Isten a proféták által szólt, a proféták szócsövek voltak, az isteni üzenetnek a közvetítői, ők eszközök voltak. Ebben a mostani időben pedig azt mondja az ige, hogy fiúban szól, határozott névelő nélkül. És ez azt jelenti, hogy az ő személyében szólt, az ő személye volt maga az ige. Amikor a görögben nincsen határozott névelő, akkor az azt jelenti, hogy valaminek a belső lényegére utal az a bizonyos szó. Mert a fiú a profétákkal szemben nem szócső volt, nem eszköz, nem a közvetítője egy Istentől külön kapott üzenetnek, hanem ő volt maga az isteni szó, maga az isteni ige, ahogy olvassuk a János evangéliuma első fejezetének a 14. versében, hogy az ige testé, tehát hussá lett, és lakozott mi közöttünk. Az Ószövetségnek az arám fordításában érdekes módon Isten neve helyett, tehát amikor a JHVH, ugye Jahve nevet kellett volna leírni vagy lefordítani, akkor ők ezt nem írták le, és nem is fordították le, hanem azt az arám szót írták helyette, hogy memrá. A memrá azt jelenti, hogy szó. És akkor, amikor János apostol írja a levél, az evangéliumot, és azt mondja, hogy a kezdetben volt a szó, az ige, a memrá, ugye ez rögtön egy zsidó embernek a fülében ott volt. Emlékezzünk rá, hogy az Úr Jézusnak a korában, amikor János írta, hát ugye ő már később írta az evangéliumot, de amikor János élt és járkált ott Izraelben, akkor az embereknek a többsége arámul beszélt, persze ugye általában kétnyelvűek voltak, tehát főleg Jeruzsálemben ott héberül is beszéltek, de a lényeg az, hogy ez a szó, ez a memrá, ez ott volt az embereknek a fülébe, hogy a memrá az az Istenre vonatkozik. Tehát amikor azt írta János az evangéliumban, hogy az ige testé lett, akkor mindenki joggal érthette azt, aki ugyan abban a nyelvi kultúrkörben mozgott, hogy az Istenre vonatkozik. Tehát ez azt jelenti, hogy a szóban, az igében Isten maga jelent meg, a fiú személyében Isten jelent meg, az örökkévaló mutatta meg saját magát. És a Kolossé levélből szeretnék idézni, ahogy a múltkor is már olvastam belőle, és többször is ki fogjuk nyitni most a Kolossé levél első fejezetét, de most csak a 15. versét olvasom. A Kolossé 1.15-öt, ahol azt olvassuk, hogy aki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született. Aki képe a láthatatlan Istennek. Ugye az Úr Jézusban majd mindjárt látni fogjuk, ahogy az Úr Jézusnak a dicsőségét fogjuk szemlélni, hogy Isten a saját képét tette ki ebbe a világba, hogy látható legyen. És ugye azt olvastuk, hogy ezekben az utolsó időkben, ezekben az utolsó napokban, tehát ez azt jelenti, hogy nem a végidőkben, amiről ugye a proféták beszélnek, hogy majd egyszer be fog következni, amikor az Úr Jézus újra eljön, hanem azokban az utolsó napokban, amelyekben még a proféták beszéltek. Tehát ez azt jelenti, hogy az Úr Jézus eljöveteléig, illetve egészen pontosan Malakiás profétáig tartó időszakban szólt az Isten a proféták által, és utána pedig ezeknek az időszakoknak, ezeknek a napoknak, tehát az ószövetségi kornak az elmúltával pedig szólt a fiú által. De hát nézzük meg, hogy ki is ez a fiú. Ugye itt már láttuk azt, hogy szó van Istenről, aztán szó van a fiúról. Ugye a zsidók gyakran vádolják a keresztényeket azzal, hogy három Istent imádnak. És tény és való, hogy sokszor mi magunk is úgy beszélünk, sőt, úgy is tanítunk az atyának, a fiúnak és a Szent Szellemnek a személyéről, mintha elfelejtenénk, hogy a fiú egy lényegű az atyával, ugye, ahogy a niceai hitvallás mondja, egy lényegű az atyával. Ezért is választottam ezt az éneket az utolsó verszak miatt, ahol azt mondja, hogy az atyát és a fiút és a Szent Lelket vagy Szent Szellemet áldom, a menny urát, kiben szent egybeforte három. Hogyha megvizsgáljuk a zsidó hitvallást, ugye a zsidóknak a hitvallása az 1 Mózes 1-5, bocsánat, az 5 Mózes 6-ot, ugye? Az 5 Mózes 6-ban, amit olvasunk, hogy halld Izrael, az Úr a te Istened, egy Úr. Ugye halld Izrael, Isten a te Istened, egy Úr. Ugye az örökkévaló a te Istened, egy örökkévaló, ugye így kellene pontosabban fordítani. Ugye ezt a zsidó ember naponta többször is elmondja, és ugye talán mondtam már nektek, hogy a zsinagógákban a szombati vagy a péntekesti zsinagógai összejövetelen az ima rendje szerint, az ima rendje szerint ráadásul egymás után háromszor éneklik el. Nem tudják szerintem, hogy miért rendelték a zsidó atyák, hogy háromszor kell elénekelni. Szerintem ők maguk se tudták. De nem véletlen, hogy háromszor éneklik el. Talán már énekeltem nektek, nagyon egyszerű kis dallama van, ugye úgy hangzik, hogy Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Tehát a zsinagoga Isten tiszteleten ez háromszor hangzik el, közvetlenül egymás után. És nagyon fontos az, hogy ebben a mondatban, ugye azzal fejeztem be, hogy Echad, azzal a szóval, az héberül azt jelenti, hogy egy, de nem egy abszolút egységre vonatkozik, hanem egy összetett egységre. Mindjárt megmagyarázom, hogy mire vonatkozik. Akkor, amikor az 1 Mózes 1.5-ben azt mondja az ige, hogy és lett este, és lett reggel egy nap, ugye figyeljünk arra, hogy a különböző fordításokban az van írva, hogy első nap. Nem sorszámnév van, tőszámnév van. Egy nap. Tehát ez azt jelenti, hogy az este és a reggel összesen a 24 óra az egy nap. Tehát az egy nap, az áll egy estéből, meg egy reggelből, meg tudjuk, hogy délből, meg egyébből. De aztán később is, amikor azt olvassuk az 1 Mózes 2.24-ben, hogy elhagyja a férfiú apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé, akkor itt is az egy test, az tulajdonképpen két alkotó részből áll. Tehát ezt érti a héber nyelv az alatt, hogy az egy, az echad, az egy összetett egység, ami részekre bontható még. És akkor, amikor ezen gondolkozunk, akkor az ember úgy érzi, hogy hát igazából ezt az Isten lényének, ezt a hármasságát nem tudjuk fölfogni. Nem is kell vele próbálkozni. Egész egyszerűen azért nem kell vele próbálkozni, mert Isten Isten, és nem ember. Mert hogyha felfoghatnánk az Isten lényének ezt a hármasságát, ezt a hármas egységét, tehát az egyben a három, akkor Isten már nem volna Isten. Maimonides, ugye nagy zsidó bölcs, aki ugye Hispániában működött, ő úgy írta át a zsidó hitvallást, amikor írta arról, hogy mi a zsidóságnak a fő hitvallása, hogy Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Yahid. Tehát az Echad helyett átváltoztatta arra, hogy Yahid. És ő ezzel meghamisította az Isten igéjét, és sajnos a mostani zsidóság így értelmezi ezt a mondatot. A Yahid az egy oszthatatlan, abszolút egység. Egy olyan egy, amit nem lehet továbbosztani, amiben nem fér bele már semmi más. Az Echad, láttuk, hogy az viszont egy osztható, tehát egy több komponensből, több összetevőből álló egység. Na most, hogyha azt látjuk, hogy Isten hogyan mutatkozik meg az Úr Jézus személyében, akkor itt a zsidókhoz írt levélnek a második és a harmadik versében az Úr Jézusnak a 7 dicsőségét látjuk. És most tulajdonképpen ezt a 7 dicsőséget szeretném elmondani, hogy mi is ez a 7 dicsőség, amit a második és a harmadik versben le van írva. Az első, a második versben azt olvassuk, hogy Isten őt tette mindennek az örökösévé. Az örökös itt nem olyan értelemben szerepel, és a szó maga, ami görögül ott benne van a szövegben is, nem is arra vonatkozik elsősorban, hogy valaki meghal, és utána örököl utána valaki, mert ugye nyilvánvaló Isten nem halhat meg. Hanem arra vonatkozik, hogy Isten az Úr Jézust tette mindennek a birtokosává. Övé a földi és a mennyei világ. Övé az ember és a szellemvilág. Minden, ami csak létezik a Földön, a világegyetemben, a szellemvilágban, az mind-mind az Úr Jézusé. Azt Isten mind az Úr Jézusnak adta. A második dicsőség az az, hogy Isten Krisztus által teremtette a világokat többes számban. Nagyon érdekes, hogy ebben az igében nem a kozmosz szó szerepel, ugye, amiről az János első levelében már tanultunk, nem a kozmosz szó szerepel, hanem a világkorszak szerepel. Az a korszak, ami az időnek az örökkévaló voltára utal. Tehát olyan idő, aminek soha nincsen vége. Tehát úgy is írhattuk volna, vagy úgy is fordíthattuk volna, hogy Jézus Krisztus által teremtette Isten a világ korszakokat. És itt megint visszalapozhatunk a Kolossé levélhez. Nagyon fontos nekünk megint a Kolossé levélnek ez a bizonyos szakasza. A 15. verset már elolvastuk, most olvassuk el a Kolossi 1.16-ot, mert ő benne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, mindenek ő általa, és őre nézve teremtettek. Tehát ez azt jelenti, ugye itt amikor azt mondja, hogy láthatók és láthatatlanok, ezt értjük, ugye nagyjából. De amikor azt mondja, hogy királyi székek, uraságok, fejedelemségek, itt a szellemvilágnak a hierarchiájára utal. Ugye tudjuk azt, hogy különböző rendű és rangú angyalok vannak, most erre ne térjünk ki szerintem. Én se tudom pontosan, tehát ennek utána kellene még nekem is néznem. És azt mondja, hogy minden ő általa és őre elnézve. Őre elnézve az azt jelenti, hogy minden az övé. És amikor a világkorszakokról beszél, akkor ugye beszél a jelenvaló világkorszakról, beszél az egész univerzumról, ami ugye a Földön kívül van, és beszél a mennyei világról, és mindenről, ami a mennyei világban benne van. Nagyon fontos ige nekünk ebből a szempontból az 1 Korintus 8, az 1 Korintus 8.6, még ezt elolvassuk ehhez. Mindazáltal nekünk egy Istenünk van, az Atya, akitől van a mindenség, mi is ő benne, és egy Urunk, a Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, mi is ő általa. Tehát ez egy nagyon érdekes igevers. Ugye az egy Istenről itt újból beszél, de közben beszél Krisztusról is, mint az Istenségnek az alkotó részéről. És azt mondja, hogy Istentől van, a fiú által. Tulajdonképpen, ha szabad így fogalmazni, akkor azt is mondhatnám, egy kicsit emberi síkra vonatkoztatva ezt az igét, hogy Isten tervezte el az egészet, kitalálta, és a fiú pedig létrehozta, megvalósította. A szó, az isteni teremtő szó, az pedig kivitelezte azt, amit most látunk, és ami a szellemvilágban is létezik. Ugye nem véletlenül mondja az, ugye Mózes első könyve, első fejezet, harmadik vers, azt mondja, hogy legyen világosság. És ugye egyetlen egy szóval, hogy legyen. És ugye szoktunk arról is beszélni, hogy amikor az Úr Jézus embereket meggyógyított a földi léte során, akkor tulajdonképpen ugyanezt a teremtő erejét alkalmazta. Ugyanezt a teremtő szót alkalmazta, amikor azt mondja, hogy mit tudom én, akarom, tisztulj meg, és akkor sorolhatnánk a többit is. Tehát ugyanez a teremtő szó nyilvánult meg akkor is, amikor az Úr Jézus a földön járt. A harmadik dicsőség az Isten dicsőségének a kisugárzása. Itt most mindjárt helyesbítsünk, mert a károlyi fordításban az van, hogy az Isten dicsőségének a visszatükröződése, de a görög szövegben nem ez van, a görög szövegben az van, hogy az Isten dicsőségének a kisugárzása. Ugye más a kisugárzás, és más a visszatükröződés. A visszatükröződés az már egy másodlagos dolog. A tükröződésben, én nem értek a fizikához, de valami rémlik nekem, hogy a visszatükrözött fénynek nem ugyanaz a fényereje, mint az eredeti fénynek. Például. Na most a lényeg, hogy az Isten dicsőségét ugye ember nem láthatja úgy, hogy életben maradjon. Ugye ezt olvassuk a Mózes második könyvében, amikor Isten Mózessel beszélget. A 2 Mózes 33-ból olvasom ezt a néhány verset, 2 Mózes 33, 20-tól 23-ig. Orcámat azonban, mondta Isten, nem láthatod, mert nem láthat engem ember élve. És mondta az Úr, ímé van hely én nálam, állj a kősziklára. És mikor átmegy erőtted az én dicsőségem, a kőszikla hasadékába állítalak téged, és kezemmel betakarlak téged, amíg átvonulok. Azután kezemet elveszem rólad, és hátulról meglátsz engem, de az arcomat nem láthatod. Tehát Isten Mózest, akiről hát azt mondja, mondhatjuk, hogy az Ószövetségnek a talán egyik legszentebb embere volt, ugye Mózes, Mózest is betakarta, és csak hátulról mutatkozott meg Mózesnek. Más esetekben Ábrahámnak, Gedeonnak, Manoachnak emlékszünk, hogy emberi alakban jelent meg Isten. És az Ézsaiás 9.6-ban, amikor azt mondja, hogy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, emlékszünk nagyon jól, akkor Isten megígéri, hogy a Messiás emberi alakban fog eljönni. És nagyon fontos dolog az a Messiásnak az ember volta, erről elég sokat beszéltünk már a János első levele kapcsán, hogy miért volt olyan fontos, hogy az Úr Jézus emberi alakban jöjjön el. Ezt most nem akarom nagyon fejtegetni, mert majd egy ponton vissza fogok rá térni, de a lényeg az, hogy a Messiás olyan emberi alakban jött el, amelyik nem jelentette azt, hogy ő nem egyenlő továbbra is Istennel. És olvassuk a Filippi 2-ből azokat a nagyon-nagyon jól ismert verseket, ugye a Krisztus himnusznak azokat a nagyon jól ismert verseit, ahol azt olvassuk a Filippi 2 5-től 6-ig olvasom, aztán majd még olvassuk tovább is. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban is, aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, rabszolgai formát vett föl, emberekhez hasonlóvá lett. És ezért mondja az Úr Jézus Filipnek, amikor a János evangélium a 14. fejezetében, ugye jönnek ott a görögök, és akkor Filip oda megy az Úr Jézushoz, és azt mondja neki, hogy hát itt vannak ezek a görögök, hát mutasd meg nekünk az atyát. Hát látni akarnak téged, de mutasd meg nekünk az atyát. És akkor azt mondja neki az Úr Jézus, hogy ennyi ideje velem vagy, és még nem értetted meg ezt? És akkor mondja neki az Úr Jézus, hogy aki engem látott, látta az atyát. És nagyon-nagyon fontos, mert azt látjuk ezekből a kijelentéseiből az Úr Jézusnak, hogy az emberré lett Isten fia nélkül senki nem mehet az atyához. Az Úr Jézus maga ki is mondja ezt. Hogy senki sem mehet az atyához, csak is én általam. És ezért mondjuk mindig azt, és hangsúlyozzuk, hogy minden olyan vallási törekvés, ami lehet, hogy az Ábrahám, Izsák és Jákob Istenéhez akar ragaszkodni, de nem juthat el hozzá, hogy az Úr Jézust ki akarja kerülni. Tehát csak és kizárólag az Úr Jézuson keresztül lehet az atyához eljutni, tehát csak az láthatja meg az atyát, aki az Úr Jézust meglátja. Mégpedig azért, és most jön az Úr Jézusnak a 4. dicsősége a 3. versben, hogy ő az Isten valóságának a képmása. A képmás szó a görög szövegben egy olyan szó, amit nagyon jól fogunk, nagyon jól ismerünk mindannyian, a charakter, vagyis a karakter, ami nem azt jelenti, hogy jellem, ugye, ami most már a jelentése megváltozott, hanem a pecsétnek a lenyomatát jelenti. Tehát, hogyha van egy pecsét, azzal nyomunk egyet, és akkor látjuk, hogy mi van a pecséten rajta. A zsidóságban nagyon sok pecsétet használtak, mégpedig azért, mert a zsidóság ugye a könyvnek a népe, tehát az Isten beszédének a népe, a zsidóságban általános volt az írástudás, az írás-olvasás tudás, nem úgy, mint a környező népekben. A régészek az Izrael területén sokkal több ilyen régi pecsét nyomot találtak, mint például a Jordánnak a keleti partvidékén, ugye az Edom, az Arám, a Moab, vagy akár a Gázai övezetben, a filiszteus területeken, mégpedig azért, mert ugye a zsidóságban az olvasás az normális dolog volt, mivel hogy olvasni akarták az Isten igéjét, és ha már olvastak és írtak, akkor ezt már felhasználták a hétköznapi életben is. És így keletkeztek a pecsétek. Na most én hoztam itt egy pecsétet, ugye, a Mariantól származó pecsétet, amit hogyha megnézünk, akkor hát így elég nehéz, mondjuk a képet azt könnyű kisilabizálni, de az alatta levő írást azt elég nehéz kisilabizálni, ugye, azt már nagyon nem nagyon lehet érteni. Viszont, hogyha én nyomok vele egy pecsétet, így, akkor mindjárt lehet látni, hogy mit tartalmaz. Ugye az én nevem van ráírva. Így, tessék, láthatjátok. Így. Tehát ugye az én nevem van ráírva, teljesen mindegy. A lényeg, hogy ugye a pecsét nek két oldala van. Van egyrészt a pecsét nyomó, meg van a lenyomat. Akkor, amikor az Úr Jézusról beszél itt a zsidókhoz írt levélnek az írója, akkor azt mondja, hogy az Isten valóságának a lenyomata. Na most, amikor megnézzük a pecsét nyomót, akkor a lenyomatnak a tükörképét látjuk, és ezt a lenyomatot tudjuk igazán könnyen elolvasni, tehát a pecsétnek a lenyomatát tudjuk igazán könnyen elolvasni, magát a pecsétet azt nehezebb elolvasni. És ez tulajdonképpen teljesen jellemző az Isten és az Úr Jézusnak a viszonyára. Ugye Ézsaiás könyvében a 45. fejezet 15. versében olvasunk egy nagyon érdekes mondatot. Azt mondja, azt írja ott Ézsaiás, hogy te rejtőzködő Isten vagy, tehát nehéz elolvasni a tükörképet, azért kellett a lenyomat. Te rejtőzködő Isten vagy, Izraelnek Istene szabadító. Tehát Isten meg akarta mutatni, meg akarta láttatni az emberekkel, ugye az ő népével és aztán az egész világgal, hogy ő tulajdonképpen milyen is. És ehhez kellett az Úr Jézus, mint lenyomata az Isten jellemének, az Isten képének ebbe a világba. Tehát aki az Úr Jézust látta, annak a számára az Isten már nem volt rejtőzködő Isten. Ugye a mi számunkra az Isten már nem rejtőzködő Isten. És akkor, amikor az Úr Jézust vizsgáljuk, és az Úr Jézuson keresztül nézzük az Isten jellemvonásait, akkor az Atya sem rejtőzködő már a számunkra, mert már értjük, már láttuk a lenyomatot. És nagyon érdekes, hogy az az Isten, aki ugye Mózesnek hátulról mutatkozik, az az Isten, aki Mózesnek hátulról mutatkozik, az most elküldi a lenyomatot, az Úr Jézust, és ezért látjuk, hogy ő milyen valójában. Tehát az Úr Jézusnak a negyedik dicsősége az az, hogy ő Isten valóságának a lenyomata, a látható, felismerhető képe. Az ötödik dicsősége pedig az, hogy hatalma szavával fenntartja a mindenséget, ugye azt a mindenséget, aminek ő a teremtője. A szövegben, a görög szövegben is így szerepel, hogy a hatalma szavával, ami azért érdekes, mert a görög nyelvre nem jellemző ez a fogalmazásmód, és itt a Károlyi is megtartja ezt a fogalmazást. Igazából azért fogalmaz így, mert a görög szövegben is ez egy úgynevezett hebraizmus, tehát az azt jelenti, hogy a héber nyelvnek a hatása a görög fogalmazása, mégpedig azért, mert a héber nyelvben igazából nem lehet közvetlenül főnevekből mellékneveket formálni, ugyanúgy, mint magyarul, hogy azt mondom, hogy hatalom és hatalmas, ugye a hatalom a főnév, hatalmas a melléknév, tehát igazából úgy is mondhattuk volna, hogy hatalmas szavával, de a héber nyelvben ilyet nem lehet csinálni, csak egy ilyen birtokviszonnyal lehet kifejezni, hogy a hatalma szavával. Igen ám, de az, hogy így fejezik ki, ez sokkal erőteljesebb, mint hogyha a hatalom szóból egy simán melléknevet csinálna, hogy hatalmas. Mert ez azt jelenti, hogy az Istennek, az Isten beszédének hatalma van. Tehát önállóan hatalom az Isten beszéde. Ugye emlékszünk a Róma 1.16-ra, ahol azt mondja Pál apostol, hogy az evangélium az Istennek ereje. És amikor itt azt mondja, hogy a hatalma szavával, ugye az görögül úgy hangzik majd nekünk, hogy és ismerős lesz benne egy szó, mindjárt, hát, illetve lehet, hogy kettő is, torrématitus tis dinameos, ugye benne van az a szó, hogy dinamis. Tehát a dinamit, ugye ebből jön, hogy dinamit. És amikor azt mondja, hogy az evangélium az Istennek ereje, ott is azt a szót használja, hogy dinamis. Oké? Okay. Jó? Tehát azt látjuk ebből, hogy az, hogy Pál apostol a zsidókhoz írt levélben ilyen héber gondolkozásmód szerint fogalmazza meg azt, hogy a hatalma szavával tartja fönn a mindenséget, ez nem véletlen, nem azért, mert szegény Pál apostol, hát ugye héber volt az anyanyelve, és hát csak így tudott fogalmazni, nem. Hanem azért, mert fontos az, hogy az Isten szavának hatalma van. Lapozzunk újból vissza a Kolossé levélhez, és olvassuk tovább az ott található verset. A 17. verset olvasom. Ja, a 15-et, 16-at már elolvastuk. Biztos föltűnik nektek, hogy ez a néhány vers mennyire párhuzamosan a zsidókhoz írt levélnek a gondolataival párhuzamosan halad, hát nyilvánvaló ugyanaz az ember írta, és ugyanazt az isteni kijelentést kapta, és ugyanarról az Istenről kapta a kijelentést. Tehát a 17. verset olvasom, és ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Ja, a fizikusok, most megint egy kicsit olyan területről kell beszélnem, amihez én úgy, ahogy van, amblok, semmit nem értek, csak azért az ember mondjuk tudománytörténetből annyira emlékszünk, hogy ugye a fizikusok mai napig is kutatják, hogy tulajdonképpen mi tartja össze a világot. Tehát, hogy az anyagot, az atomokat, mi az, ami összetartja? Tehát itt van ez az asztal előttem, oké, okay, miért nem hullik darabjaira? Mi tartja össze? Mi fogja össze? Mi az az erő, ami ez az anyagban levő szemmel láthatatlan kis részecskéket összefogja, és nem porlik szét az egész. És ugye mindenféle fizikai képletekkel próbálják meghatározni azt az összetartó erőt, ami miatt minden megmarad. Ugye ismerjük, mindannyian tanultuk valamikor valamilyen formában az energia és az anyag megmaradás törvényét, ugye, hogy energia nem vész el, csak átalakul, anyag sem vész el, csak átalakul, tehát mert hogy az anyag is valójában energia, de mi ez az energia? Mi ez az energia? Mitől van az, hogyha mit tudom én, van egy almám, és akkor abban van meghatározott mennyiségű anyag, és hogyha az megrohad, az ugyanaz a mennyiségű anyag lesz, csak egészen más formában, aztán bedobjuk a földbe, és még mindig ugyanaz az energia van benne, és még ugyanaz az anyagmennyiség, csak megint egy újabb formában. Ugye ezt jelenti az anyag megmaradás törvénye. Marian, szóljál bele nyugodtan, valamit nem jól mondok, mert ezt jobban tudod. Tehát a lényeg, hogy mi az az energia, ami nem enged egyetlen kis részecskét sem elpusztulni ezen a teremtett világon. Átalakulni átalakul sok minden, de semmi nem vészel, mert mindent összefog, összetart valami teljesen érthetetlen erő, és ugye ezt kutatják, és próbálják a fizikusok leírni, meg a nem tudom, mindenféle tudósok, mindenféle fizikai, meg matematikai képletekkel próbálják, és mi tartja össze az egész világegyetemet. Tehát hogy lehet az, hogy a Föld, vagy a Nap, vagy a nem tudom mi, itt keringenek jobbra-balra, és egész egyszerűen nem robbannak föl, nem zuhannak a nagy semmibe, ami nincs is, vagy hogy van ez? Ugye nem értjük. Pista bácsi szokta mondani, hogy úgy, ahogy van, nem értem, csak tudom, hogy mindig ezt mondja, az ugye az, ami a világot összetartja, annak az összes erőnek az eredője az a nulla. Nem tudom, hogy ez mire vonatkozik, de a lényeg az, hogy nem lehet érteni, hogy hogyan lehetséges, hogy a világ az nem esik szét. És azért nem esik szét ez a világ, mert az Úr Jézus maga, az ő ereje az az energia, ami összefogja a világot, az életünket, az órát, az asztalt, a mindent, ami körülöttünk van. Tehát ne, nagyon érdekes, nem gondolunk bele. De az, hogy létezünk, az, hogy egyáltalán nem múlunk el, és nem válunk semmivé, az azért van, mert az Úr Jézus összefogja ennek az egész világ mindenséget az ő személyével, ami maga ez az erő, ez az iszonyatos, érthetetlen energia és dinamisz, ugye, az ő hatalma, és azt mondja, hogy a hatalmának a szavával, tehát egy szó. Maga a szó. És ettől függetlenül azt mondom, hogy persze keressenek csak a fizikusok, és írják le a képleteket, meg minden, de könnyebb annak a tudósnak, aki tudja, és aki felismeri ebben a nagyon érthetetlen jelenségben az Úr Jézusnak a szavát és a személyét. Na most nagyon fontos az, hogy a Biblia arról is beszél nekünk, hogy Krisztus hatalmának és erejének ezt a szavát ő egyszer vissza fogja vonni. Tehát az 1000 éves uralkodás után az ő világot fenntartó szavát az Úr Jézus visszavonja. És erről olvashatunk a Péter második levelében. A 3. fejezetből szeretnék olvasni néhány verset. Péter második levele, 3. fejezet, 9-től, a 9. verstől a 14. versig olvasom. Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr érettünk, nem akarva, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Az Úr napja pedig úgy jön el, mint éjjeli tolvaj, amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta levő dolgok is megégnek. Mivel hogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek nektek szent életben és kegyességben, akik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, amelyért az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak, de új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakozik. Annak okáért, szeretteim, ezeket várva igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben. Tehát itt találkozunk egy olyan érdekes jelenséggel ebben az igében, amit Péter apostol, mint egyszerű halász, isteni kijelentés folytán megértett, mégpedig azt, és most nyugodtan megdöbbenhetünk, mégpedig azt, hogy az atom, amiről mindenki azt hitte, ugye egészen a 20. század elejéig, hogy az oszthatatlan, azért hívják átomosznak, ugye? Á, az azt jelenti, hogy ugye az a fosztóképző görögül, átomosz azt jelenti, hogy oszthatatlan. Na most, ugye egészen a 20. század elejéig azt gondolták, hogy az atom az oszthatatlan. És amikor itt Péter apostol azt írja, hogy az alapelemek fölbomlanak, ő egy olyan szót használ, egy olyan görög szót használ, amelyik az atomnál kisebb alkotó részecskikre utal. Ez a sztichia, úgy van görögül, nem, nincs jelentősége most a mi számunkra, csak hogy lássátok, hogy más szóval van. Tehát Péter, ez az egyszerű halász ember itt ebben a szakaszban olyan fizikai jelenséget határoz meg, amit majd csak a 20. században fedeztek föl. Mert az Isten igéje az megáll, és mivel Isten, ugye most beszéltünk arról, hogy az Úr Jézus teremtette, és a hatalma szavával föntartja az egész mindenséget, tehát nyilvánvaló tudta ő már akkor, hogy az atom az osztható. Na mindegy, a lényeg, hogy amikor Krisztus ezeket az alapelemeket összetartó szavát visszavonja, akkor azt látjuk, hogy az elemek, ezek az alapelemek, tehát ezt a sztichiát így lehetne lefordítani, hogy alapelem, tehát amiből minden összeáll, többek között az atom is ebből áll össze. Tehát amikor ezek az elemek fölbomlanak, akkor ebből egy rettenetes energia szabadul föl. Ugye tudjuk, hogy például az atomerőművek, ami már eleve rossz szó, mert az atom az már eleve rossz kifejezés arra, hogy oszthatatlan. Ugye tudjuk, hogy amikor ilyen maghasadás, meg mit tudom én, ilyeneket produkálnak, azt azért csinálják, például ugye Pakson, az atomerőműben, hogy ezzel valami olyan hatalmas energiát szabadítsanak föl, amit aztán átforgatnak a hétköznapi életbe, ugye akár villamos energia, vagy bármilyen más energia formájában, vagy hőenergia formájában, vagy ugye emlékszünk az atombombára, ami szintén nem valami kellemes gondolat, ugye az is ezen az, azon az a maghasadásnak az elvén működik, hogy egy iszonyatos energia szabadul föl, és itt a Péter leveléből ezt láthatjuk, hogy akkor, amikor ez az alapelem azt így híja fölbomlik, mert Isten már, tehát már az Úr Jézusnak a hatalma szava nem tartja össze, akkor valami számunkra elképzelhetetlen hatalmas energia szabadul föl, ami tűzben nyilvánul meg. Ezért mondja itt, hogy tűz. Ezért mondja itt, hogy tűz. Tehát ez azért érdekes nekünk most, mert, és ezt most egy kicsit zárójelet nyitok itt, hogy azt mondják, hogy mennyire tudománytalan dolog a Bibliában ez vagy az meg amaz. Hát ez, ami itt le van írva, ez tulajdonképpen a 20. századnak a végén, vagyis hát a 20. század folyamán kezdtek valamit kapizsgálni belőle a fizikusok meg a tudósok. És itt van, Péter leírja az első században. Na most, ami fontos most nekünk, az az, hogy a Krisztus hatalmának mindent összetartó és fenntartó szava, az a mi számunkra a kegyelemnek és a hosszú tűrésnek a szava. Mert azt mondja itt, hogy Isten azért engedi még, hogy fennálljon ez a világ, hogy az Úr Jézus szava, a hatalmának a szava azért tartja még össze ezt a világot, és azért nem bomlott még föl ez az alapelem, mert nem akarja, hogy egyes emberek elvesztenek. Tehát gondoljatok bele, hogy az embereknek a megmenekülése céljából tartja fenn az Úr Jézus szava, a hatalmának a szava, ezt a világmindenséget. Azért tartja fönn, hogy aki csak hallja, és ott van benne a készség, az megtérésre jusson, az oda térjen ahhoz az Istenhez, akitől ő elfordult. Aztán azt is látjuk, hogy azért tartja még fenn az Úr Jézus hatalma ezt a világot, hogy ma, ugye beszéltünk a mai napnak a jelentőségéről, hogy ma, ha az ő szavát halljuk, meg ne keményítsük a szívünket. Azért tartja még fönt, hogy legyen alkalmunk arra, hogy szent életben és kegyességben éljük az életünket. De az Úr Jézus hatalma szava azért is tartja még fönn ezt a mindenséget, mert ez a szó, az Úr Jézus hatalmának a szava, az a reménységnek a szava is. Mégpedig annak a reménységnek a szava, hogy az Úr Jézus új eget és új földet teremt, ami most az embernek valójában olyan valószerűtlennek, olyan idegennek, olyan távolinak tűnik még, de Krisztus hatalma szavával, de a Krisztus hatalma szavával összetartott anyagi világ és az egész világegyetem emlékeztessen bennünket arra a másik valóságra, az igazi valóságra, annak a valóságára, ami tulajdonképpen az Úr Jézus minden hívő ember számára megígért, hogy mikor azt mondta, hogy elmegyek és helyet készítek nektek. Az új ég és az új föld ígérete. És ez a szó, az Úr Jézus hatalmának a szava, ami fönntartja a világ mindenséget, ez egyszer s mint a bátorításnak és a buzdításnak is a szava, hogy ez a várakozás, ez sarkaljon bennünket arra, amit itt ír a 14. versben Péter, hogy igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben. Nagyon érdekes dolog, hogy az Úr Jézus hatalmas szava, ami föntartja ezt a világmindenséget, ez azért, ő ezt azért nem vonta még vissza ezt a szót, hogy elkészítse az övéit. Ahogy mondja, hogy tökéletesen és szeplő nélkül állítson bennünket maga elé. A hatodik dicsőség, az Úr Jézusnak a hatodik dicsősége az az, hogy megoldotta a bűn kérdését. Megoldotta a bűn kérdését. A harmadik vers, Második felében ezt olvastuk, hogy aki minket bűneinktől megtisztított. Ugye tudjuk azt, hogy Istennek a bűn miatt kellett elrejtenie magát az ember elől. A bűn miatt lett az Isten rejtőzködő Isten. A bűn miatt kellett az arcát elrejtenie, és a bűn miatt nem láthatja meg ember az Istent élve. És ezért jelent meg az Úr Jézus emberi rabszolgai formában, azért, mert isteni fenségében nem halhatott volna meg. Tehát az Úr Jézusnak azért kellett emberré lennie, mert Isten nem halhat meg, ember halhat csak meg. És csak emberként mutathatta be azt a tökéletes áldozatot, amit majd olyan részletesen fog elemezni Pál apostol a zsidókhoz írt levélnek a folyamán. És itt megint térjünk vissza egy kicsit a Filippibeliekhez írt levélnek a második fejezetéhez, és most a 7. és a 8. verset olvassuk el ehhez. És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén a halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Bocsánat, a 7. verset is akartam olvasni. Hanem önmagát megüresítette, rabszolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lévén, és mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Az Ézsaiás könyve 65. fejezetének a második verse úgy szól, hogy kiterjesztettem kezeimet egész napon a pártos nép után, ugye mondja Isten az Ézsaiás könyvében, tehát mint a tékozló fiú, édesapja, amikor várja, és megint itt elhangzik a nap, hogy a nap milyen fontos az Isten óráján. Egész napon, az elrendelt napon, azon az elrendelt napon terjesztette ki az emberré lett Isten fia a két karját, a pártütő nép után, amikor ott függött a kereszten az Úr Jézus. És végül eljutottunk a 7. dicsőséghez, amit szintén a 3. versnek a végén olvashatunk, hogy Isten mindenek fölött fölmagasztalta, az ő felségének vagy hatalmának a jobbjára ültette. Ugye a Lukács 22:69 fogalmaz így, hogy az Isten hatalmának a jobbjára ül az Úr Jézus. Ugye a jobb kéz az az erő és a cselekvés jelképe. Ugye sokszor szoktuk mondani valakire, aki jót tud az embernek segíteni, hogy te vagy a jobb kezem. És itt az, hogy az Úr Jézust Isten az ő jobbjára ültette, az azt jelenti, hogy rajta keresztül cselekszik folyamatosan Isten ebben a világban. Működik Isten ebben a világban, most is. És ezt a felmagasztalást írja le a Filippi beliekhez írt levél második fejezetének az elolvasott szakasznak a folytatása, amikor azt mondja, annak okáért az Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozott neki olyan nevet, amely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Hát akkor, amikor arra gondolunk, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére, és amikor azt látjuk, hogy őt Isten mindenek fölött fölmagasztalta, akkor legyen ott az az imádság és a kívánság a szívünkben, hogy bárcsak az egész életünk és minden megmozdulásunk bizonyságtétel lehetne az Úr Jézus Krisztusnak erről a hét dicsőségéről. Ámen.
Ámen.